Erős várom Istenünk! Sok szeretettel köszöntök mindenkit Isten tiszteletünkön, és kezdjük meg alkalmunkat az evangélikus énekeskönyv 348-es számú énekével. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Figyelj, Uram, imádságomra, és halld meg könyörgésem hangját. Mert Te, Uram, jó vagy és megbocsátó, irgalmas mindenkihez, aki hozzád kiállt. Taníts meg engem a Te utadra, hogy járjak a Te igazságodban. 9-es számú liturgiát énekeljük. Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy jobban ragaszkodtam mulandó javakhoz, mint az örök élet beszédéhez. Ne vondd meg tőlem irgalmadat, hanem növeld hitemet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk, oltalmazd egyházadat örök irgalmaddal, mert emberi gyengeségünk miatt elbukunk nélküled. Távolítsd el tőlünk azt, ami káros, és téríts minket ahhoz, ami üdvösséges, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 15. vasárnapra, oltár előtti felolvasásul kijelölt Szent Igét, amint megírva találjuk, a Máté írása szerinti evangélium 6. fejezetének 24. versétől a 34. verséig a következőképpen. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem többe az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál.
Nézzétek meg az égi madarakat. Nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek, nem fáradoznak és nem fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsiny hitűek. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyigaz Istent. Valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek, és a 331-es számú énekkel készülünk az ige hirdetés szolgálatára.
Amen.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk Mózes első könyvének második fejezetének, a negyedik versének a második felétől, a 15. versig a következőképpen. Amikor az Úristen a földet és a mennyet megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt akkor, aki a földet megművelje. Akkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a termőföld felszínét. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élő lényé. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót, az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját. Édenből pedig folyó jött ki a kert megöntözésére, amely onnan szétágazott, és négy ágra szakadt. Az egyiknek Písón a neve, ez megkerüli Havilá egész földjét, ahol arany van. Ennek a földnek az aranya jó. Van ott illatos gyanta és ónixkő. A második folyónak Gihón a neve, ez megkerüli Kús egész földjét. A harmadik folyónak Hidekel a neve, ez Assur keleti részén folyik. A negyedik folyó pedig az Eufrátesz. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, az elmúlt 3,5 évben olyan sokszor hallunk híreket a háborúról, hogy talán már úgy meg is szokjuk. És már bele se gondolunk abba, hogy amikor jön egy-egy hír, hogy na akkor megtámadtak egy várost, vagy újra bombázták, akkor az mivel jár, hogy az mit jelent egy-egy ember életében. Hogy ott van az otthona, ahol berendezkedett, ahol élte az életét, és becsapódik egy bomba, és egyszer csak vége annak az egésznek. Nincs tovább otthona. Ha túléli, ha el tud menekülni, akkor azt tapasztalja, hogy az a életközeg, ahol eddig leélte az életét, az egyszer csak megszűnik. És nincs tovább. És lehet, hogy mi nem éltünk át hasonló tragédia miatt, vagy valami katasztrófa miatt, de esetleg kicsiben megérezhettük ezt, amikor mondjuk költöztünk, hogy van az embernek egy berendezett otthona, és egyszer csak összepakol mindent, elindul az úton, hagyja, hogy mindenét ott vigyék egy teherautóban vagy kamionban, és aztán ott van egy új közeg, ahol hát megpróbálja újra berendezni azokkal az eszközökkel az otthonát, de a fejében még mindig valahol az előző közeg él, és ott keresni a dolgokat, amikor keresi, nem a dobozok között, meg nem az új helyzetben. Ott van egy kép, hogy na, volt egy otthon. Aztán persze egy idő után berendezkedik abban az új közegben is, azon az új területen is, de sokáig még lehet, hogy az a régi hely, ami otthonként van a gondolatban. És hát, mikor költöztünk mi is, akkor a gyerekek nem értették, hogy mi történik. Mire fölébredtek, mondjuk szét volt szedve egy szekrény, és akkor kérdezték, hogy hát miért szedtétek szét? És hát mondtuk, hogy hát majd ott összerakjuk, meg hát most költözni fogunk, menni fogunk. És mégis furcsa ez, hogy az ember szétszedi az otthonát. És hát ebben az igében valami ilyesmit látunk, hogy az ember hogy szedte szét az otthonát, amit az Isten adott neki, azt a védett közeget, hogy a bűnével hogy tette tönkre. Itt nem arról van szó, hogy valaki másnak a bűne, hogy szétbombázzák, szétrombolják az otthonát. Vagy nem arról van szó, hogy elindul, mert máshol is otthon találhat. Hanem arról van szó, hogy amit az Isten megalkotott neki, egy védett közeget, ahol élhet, ahol kiteljesedhet, az tönkretette az ember, ott hagyta az ember. Kilépett abból az ember. És próbál ebben az új közegben berendezkedni. Próbálja megtalálni itt a helyét, ennek az egésznek az értelmét, a boldogságot. Próbálja valahogy jól érezni magát ebben a helyzetben is. De hogyha belegondol ebbe az egészbe, akkor valami olyasmit él át, mint ahogy Váci Mihály ezt tömören megfogalmazta, hogy valami nincs sehol. A nagy üresség, a nagy hiánya annak, amit Isten az Édenkertben ott adott az embernek. Mert az ember nincs a helyén. És ugye erre az ürességre ad választ itt a Biblia már az elején is, hogy miért van ez? És itt az őstörténetet, hogyha olvassuk, a teremtés történetet olvassuk, annyi mindenre választ kapunk az ember lényegét illetően. Meg az, hogy mi az Istennek az akarata, mi a terve ezzel az egész világgal és benne az emberrel. Alapvető kérdéseinkre kaphatunk itt válaszokat a Biblia elején és ebben a szakaszban is. Hogy honnan jövünk, hogy miért vagyunk ebben a helyzetben, amiben vagyunk. Hogy mi az életünknek a célja, az értelme. És nagyon fontos, hogy ezekre a kérdésekre a Bibliából választ kapjunk, mert a sátán próbálja bombázni az alapvető értékeket. Egyáltalán az Istennek a létét. És hát onnantól kezdve már azt is, hogy Isten alkotta ezt a világot, és benne minket is. Mert hogyha abban nő föl az ember, abban a tudatban, hogy hát csak a véletlennek a szüleménye ez az egész világ. A semmiből jött létre. Egyfajta robbanás során, és utána a véletlenek sorozata, hogy kialakult az élet és az ember, akkor persze, hogy nem találja ennek az egésznek az értelmét. És furcsán hathat ilyenkor az embernek, hogy valaki komolyan gondolja azt, hogy Isten hozta létre ezt a világot. De milyen jó, hogyha hangzik az ige ezek felé, az emberek felé is. És elhangoznak az érvek, elhangoznak azok az igék, amik itt is vannak, hogy van valaki, aki ezt tervvel létrehozta. Nem csak a véletlennek a termékei vagyunk. És itt ebben az igében arról olvashatunk, hogy Isten alkotta a világot, és helyet készített az embernek, és belehelyezte az embert. És megvolt mindene, amire szüksége volt. És igazából ez az ugye, amire mi is vágyakozunk, ez az a békesség, hogy ugye a helyén legyenek a dolgok, és hogy tudjuk, hogy biztonságban lehetünk, mert ott van bennünk ez a kép valahol. Ugye olyan érdekes dolog ez is, hogy ebben a világban azért mindenki látja, hogy vannak problémák, vannak bajok. Az is, aki nem hiszi, hogy létezik egyáltalán Isten. De miért gondolja, hogy van itt probléma? Most lehet, hogy furcsának hat ez a kérdés, de nem tudom, hogy érthető-e. Mert hogyha ez a világ csak úgy létrejött, és így alakult, hát akkor ez a normális. Akkor ez van. És az ember fejében mégis él valami olyan, hogy valahogy nem így kellene, hogy működjenek a dolgok. Mint hogyha az Édenkertnek a képe ott lenne, amikor még rendben voltak. És ahhoz képest persze, hogy nincs rendben. Hogy nem jól működnek. És vágyunk vissza erre a helyre. Vágyunk vissza az Édenkertbe. Ugye az Éden szó az azt jelenti, hogy gyönyörűség. Gyönyörűséges. És tényleg csodálatos lehetett az a hely, ahogyan itt a Bibliában olvashatjuk. És érdekes, hogy nemrég elém került pont egy cikk, hogy hát megtalálhatták az Éden kertet, ahogy a bibliai leírásban szerepel. Ugye keresik történészek is, meg keresik a kutatók is azt, hogy na, melyik helyről beszélhet ez a leírás. És ugye hát itt majd előjönnek, hogy a folyók, a Hidekel, vagy a Tigris, ahogyan beazonosítják, vagy az Eufrátesz, hát ez a két folyó, ez könnyen beazonosítható, de a másik két folyó az nem annyira, és próbálják keresni ezeket a helyeket, de igazából nem is ez a kérdés, mert be lehet azonosítani, hogy na akkor ott Mezopotámia környékéről beszélhet ez az ige, de igazából ez arról szól, hogy ez az egész világ lehetne számunkra egy jó közeg, egy élhető közeg, hogyha nem mondtuk volna azt az Istennek, hogy majd mi nélküle megéljük ezt. Majd mi nélküle el leszünk. Ezt az egész világot úgy alkotta meg az Isten, hogy mi élhessünk benne. Hogy nekünk jó lehessen benne. Hát tényleg ott vannak ezek az elvek, az úgynevezett antropikus elvek, hogy az ebben a világban, hogyha mondjuk egy elektronnak a töltése egy picit más lenne, vagy a protonnak a tömege más lenne, vagy lehetne sorolni bármilyen más alapvető egységet, vagy a fénysebesség máshogy lenne, vagy a víznek a fagyáspontja máshogy alakulna, akkor nem lehetne élet. Akkor nem élhetnénk meg itt emberek. Hogyha a nap közelebb lenne, vagy a gravitáció nem így lenne beállítva, akkor egyszerűen nem élhetne benne az ember. Minden úgy van beállítva, nagyon precízen, hogy az embernek egy élhető közege legyen. És még így, a bűneset után is Isten fenntartja ezt a világot, bár az ember sok mindent megtesz azért, hogy tönkre tegye. Fenntartja ezt a világot, de érezzük azt, hogy valami hiányzik. És ugye keressük ezt a helyet, de hát nincs egy olyan hely, ahova oda mehetünk, és akkor ott állnak a lángpallossal az angyalok, hogy nem léphetünk oda be. Itt ez a föld, ez itt maradt számunkra, de a lényegét veszítette el. És valahogy egyszer úgy, amikor ezen gondolkodtam, úgy értettem ezt meg, hogy olyan ez, hogy itt élhetünk ugyanígy a földön, ahol minden be van számunkra rendezve, de valami olyasmi ez, mint mikor mondjuk egy iskolát már kijártunk. És addig az olyan otthonos volt, addig bármikor bemehettünk, vagy kijöhettünk, és onnantól kezdve meg, amikor befejeztük, akkor már nem, ez nem így van. Már más lesz az a közeg. Vagy a költözéshez visszatérve, vagy a költözésnél is, hogyha elköltözünk valahonnan, és mások kezdenek el lakni, akkor már nem az van, hogy az ember csak úgy bemegy oda, már más lesz az a hely. Mert ugye az ember is az Isten nélkül kezdett el élni azon a helyen, amit egyébként az Istentől kapott. Nem tudom, hogy ez a gondolatmenet úgy követhető volt a testvérek számára. Nem bólogatnak, de nem is mutatják, hogy nem. Tehát, hogy maradt ez a föld, de már nincs meg az Istennel a kapocs. És így már egészen más. Nincs meg az igazi otthonosság érzete. És hát nézzük meg ebben az igében, hogy írja le ezt a gyönyörűséges kertet, ezt az Éden kertet. Ugye azt mondja itt a 4. vers 2. felében, hogy amikor az Úristen a földet és a mennyet megalkotta. Így szokták mondani, hogy hát itt kezdődik az úgynevezett második teremtés történet, de nem arról van szó, hogy na akkor van egy első teremtés történet, meg egy másik verzió, hanem ezt valahogy úgy lehetne elképzelni, mint amikor a Google térképen ugye látjuk a földet messziről. És akkor elkezdünk rá nagyítani. És akkor látjuk a kontinenst, az országot, aztán a várost, aztán egészen közel mehetünk, és van az a kis sárga emberke, ugye, amit rádobhatunk a térképre, és akkor van a street view, az ilyen utca látkép, akkor meg látjuk azt, hogy milyen a környezet. Látjuk a fákat, látjuk a házakat, látjuk akár az embereket is. Na hát itt ez a második teremtés történet, mintha így rá közelítene erre az egészre. Az első leírásban láthattuk a kozmikus eseményeket, és persze ott is leírja, hogy megteremtette az ember, de itt meg az ember szemszögéből mutatja be ezt az egészet, rá közelít erre. Ugye itt a negyedik versnek az első felét nem olvastam, de az úgy hangzik, hogy ez a menny és föld teremtésének a története, és utána úgy folytatódik, hogy amikor az Úristen a földet és a mennyet megalkotta. Tehát ugye egy ilyen keretbe teszi, hogy menny és föld és menny. Tehát itt most a földi szemszögből mutatja be. És nagyon fontos az, hogy Isten nem csak ezt a földet alkotta, hanem a mennyek országát is. Van a láthatatlan világ. Ugyan a nicei hitvallásban is megfogalmazódik, hogy hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Tehát van a láthatatlan világ, amit szintén az Isten alkotott. Nem csak ennyi az egész, amit mi az érzékszerveinkkel fel tudunk fogni. És úgy olvashatunk itt Istenről, hogy Úr Isten. Ugye itt szerepel először a Bibliában az Úr, amit Úrként fordítanak. Ez a négy betű, a JHVH, amit helytelenül Jehovának szoktak emlegetni, talán Jahvének kellene kiejteni, de ezt a zsidó emberek nem ejtették ki soha, ezért Úrként beszéltek erről a szóról, amikor meglátták, hogy Úr. Hogy nehogy kimondják az Isten nevét hiába, ezért ki sem mondták, Isten azt mondta, hogy hiába nem mondjuk. És itt szerepel először ez a Úr, ez az Adonáj, amit Adonájnak említettek, és mellette az Isten szó is, ezért mondja így a magyar fordítás, hogy az Úr Isten, tehát az örökkévaló Isten, az életet adó Isten. És aztán a ötödik versben megfogalmazódik az, hogy valami még úgy hiányzik. Még semmiféle mezei fű nem volt a földön, semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a termőföldet megművelje. Tehát még nem. Ott volt már ennek a kezdete, ott voltak a magok, ott volt már Istennek ez az egész a tervében, de még nem. És sokszor jó így gondolkodnunk, hogy ha még nincs ott valami, amiről Isten beszél, hogy majd lesz, Isten ígéretet ad, akkor jó így gondolkodni erről, hogy még nem. De Isten előtt már ott van. Isten majd kibontakoztatja ezeket a dolgokat. Majd ha ad esőt, ami ugye sokszor az áldásnak a jelképe a Bibliában. Sokszor bosszankodunk, hogy na már megint esik az eső, sárosak leszünk, vagy sáros lesz a kocsi, a mai ember így gondolkodik. A mezőgazdaságban persze nem így gondolkodnak, ma sem, mert tudják, hogy hát anélkül akkor nincs élelem. És így van ez, hogy Isten ebben is megmutatja az ő hatalmát. Egyszer a 104. Zsoltárnak a magyarázatában olvastam, hogy a természeti jelenségek eszközök Isten kezében. Eszközök ezek Isten kezében az ő dicsőségének munkálására, emberek megalázására, minden felleg, minden villámcikázás, minden földmorajlás eszköz a mindenható Isten kezében. És amikor arról beszél az ige, hogy ő idejében megadja a kései, meg korai esőt, ami ott Izraelben kellett ahhoz, hogy megfelelő termés legyen, akkor ez azt mutatja, hogy Isten gondoskodik, Isten áldást ad. És amikor nem adta meg, akkor fegyelmezte az ő népét. Megmutatta az ő népének, hogy ne a báloktól, meg az aseráktól, meg a mindenféle bálványoktól várják azt, hanem tőle várják az életet. És itt ebben az igeversben van egy nagyon egyszerű gondolat, ami azért mégis úgy helyre tesz bennünket, hogy még ember sem volt, aki a termőföldet megművelje. Tehát volt olyan időszak, amikor itt a világon még nem volt ember. És hogy mi a kezdetek kezdetéről csak elméleteket tudunk gyártani. Isten volt az, aki megalkotta ezt az egész világot, és amikor meg akarjuk érteni azt, hogy jött ez létre, akkor persze lehet a tudománnyal levezetni dolgokat, de nagy alázattal, és abban a tudatban, hogy hitáltal érthetjük meg azt, hogy Isten a világot, a világokat a szavával alkotta, hogy ő alkotta meg ezt az egész mindenséget. És a tudomány is korlátokba ütközik, amikor a kezdetek kezdetéről van szó. Az ősrobbanás elméletben is, ott a 10⁻⁴ szekundumon túl azt mondják, hogy nem tudjuk, hogy mi történt. Még elméletünk sincs rá. Hitáltal érthetjük meg, hogy Isten szava alkotta a világot, úgy, hogy a nem láthatókból állt elő a látható. De aztán adott Isten párát, vagy más fordítás szerint forrást, amivel átitatta a termőföld felszínét, és ezzel benépesedett növényekkel ez a kert. És utána olvashatjuk, hogy azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte az orrába, így lett az ember élő lényé. A föld porából alkotta az embert. Ugye miről szól ez a leírás? Hát tulajdonképpen arról, hogy ugyanazokból az elemekből állunk, mint bármi más itt a környezetünkben. Ott vannak az úgynevezett elsődleges biogén elemek, ugye a sejtek több mint 95%-át adják a szén, nitrogén, oxigén, hidrogén, aztán ott vannak a nátrium, kalcium, kálium, magnézium, kén, foszfor, vas, és ki lehetne méregetni, és ki lehetne tenni egy asztalra, hogy akkor hát ezekből az elemekből áll az ember. És láthatnánk, hogy tényleg, hogy porból van az ember. És mégis úgy van ez, hogy hiába keverjük ezeket össze. Vagy hiába kötjük össze, akár rakosgatjuk össze, hogyha rájönnénk arra, hogy épül fel ez a bonyolult emberi szervezet. Ugye a génállományát már felfedték az embernek, egészen elképesztő, hogy talán 3,2 milliárd bázispárból áll ez a gén sor, ami kódolja azt, hogy fogunk kinézni, meg milyen tulajdonságaink lesznek. Tehát sok mindent meg tudott fejteni az ember, de még ebben is vannak titkok, hogy ez a gén, ez hogy helyezkedik el a térben, az is meghatároz dolgokat. Vagy az agynak a felépítése, már annyi mindent felfedtek, de még mindig rengeteg titok van. És még hogyha össze is tudná rakosgatni az ember ezekből a kémiai elemekből az emberi vázat, akkor se lenne még élet. És olyan döbbenetes ezzel szembesülni, hogy fordított esetben, hogy él valaki, még lélegzik, és egyszer csak sóhajt egy nagyot, és onnantól kezdve ott van ugyanaz a test, ugyanaz a felépítés, mint ahogy egy pillanattal korábban, de már nem él. Hogy mi a különbség a kettő között? Mi az élet egyáltalán? Ugye ez is egy hatalmas titok. És porból alkotta meg az embert, de nem elég a por, hanem azt olvassuk itt, hogy élet leheletét lehelte bele. Konfirmandusoknak szoktam ezt mindig mondani, hogy na gyerekek, mi a különbség egy zsák por és az ember között? És hát a válasz az, hogy leheletnyi különbség van a kettő között. Ugye, hát itt ezt látjuk, hogy az Isten lehelete, az Isten lelke, amely életet ad. Tehát itt a biológiai élethez is az Isten éltető lelke szükséges, de ugye itt, amióta elszakadtunk az Istentől, azóta nincs igazi, teljes életünk. És szükségünk van arra, hogy bevalljuk az Istennek, hogy igenis, elszakadtunk tőled. És ennek a következményei különféle bűnök az életünkben, és szükségünk van rád, bocsáss meg a mi bűneinket, és akkor adja Isten az ő szent lelkét. Akkor már nem csak ez a lélek van bennünk, amely minden élő emberben, hanem Isten az ő szent lelkét adja, aki által megtapasztalhatjuk azt a teljes közösséget az Istennel, amire nekünk igazán szükségünk van. És ott van tehát az ember, amelyet a föld porából alkotott az Isten, és az élet leheletét adta neki, és utána pedig azt olvashatjuk, hogy ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. És láthatjuk azt, hogy Isten milyen nagy szeretettel alkotta ezt az egész világot. Hogy tényleg mindent úgy alkotott, hogy az ember otthon érezhesse magát. Hogy gyönyörűséges közegben élhesse az életét. És sok mindent meghatározott az ember életében, ahogy a mi életünkben is. És azt szeretné, hogy vele éljük az életünket. Különfélék vagyunk, sokféle ember, sokféle élethelyzetben, helyen, de mindannyiunknak arra van szükségünk, hogy Jézusban megismerjük az élő Istent. És aztán vele tudjunk élni. És utána folytatja, hogy sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat, és eledelre jót, az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának a fáját. Tehát mindenfélét adott az embernek, hogy jól lakjon, hogy jól érezhesse magát, és adta az élet fáját, amiről bátran ehetett az ember. Ugye ez azt mutatja, hogy élete volt. Teljes élete az embernek. De oda tette a jó és a rossz tudásának a fáját. Ugye erről a későbbiek során olvashatjuk majd, az most nincs benne ebben a szakaszunkban, hogy Isten arra azt mondta, hogy arról ne egyél. Bármi másról lehetsz, arról az egyről ne egyél. És hát itt jön a kérdés, amit a gyerekek is föl szoktak tenni, a hittanos gyerekek is, hogy na de minek rakta oda Isten azt a fát? Hogyha nem rakta volna oda a fát, akkor milyen jó lett volna? És hát ebben ott van az, hogy az ember mindig próbálja keresni a kifogást, vagy a bűnbakot. Hogy hát igazából nem az ember volt a hibás, hogy vett róla, Isten megmondta, hogy ne vegyen, hanem Isten minek rakta azt oda? De hát ott van az, hogy Isten szabadságot adott az embernek. Volt képessége ott nem vétkezni, de volt képessége arra is, hogy vétkezzen. Hogy kilépjen ebből az egészből, amit az Isten olyan nagy szeretettel csodálatosan megalkotott neki. És aztán ezzel ki is lépett, amikor evett arról a fáról. De az élet fájáról újra olvashatunk a Bibliának a legvégén. Ugye a legelején olvashatunk róla, meg utána a legvégén a Jelenések könyvében, második fejezet, 7. versében, hogy akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek, aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. És aztán a 22. fejezetben is, a 2. és a 14. versben, a város főútjának közepén, a folyó két ága között van az életfája, amely 12-szer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az életfájához, és bemennek a kapukon a városba. Tehát arról beszél ez, hogy aztán az ember újra visszamehet, és vehet az élet fájáról. Most ez van egyébként, hogy az ember ugye szeretne élni, hosszú ideig élni, vagy akár örökké élni. És ezt tényleg megpróbálják, tehát tudósok, filozófusok keresik azt, hogy hogyan lehetne nagyon meghosszabbítani ezt az életet, vagy akár, hogy örökké élni, és próbálják, hogy na, akkor a mesterséges intelligenciát bevetik, vagy a robotokat bevetnek, és majd a memóriát átültetik, meg mindenféle génmanipulációval próbálkozik az ember, hogy az élet fájához oda nyúljon, és megszerezze annak a gyümölcsét, hogy örökké élhessen. Isten nélkül. De hát ez nem működik, ilyen nincs. Istennel lehet nekünk örök életünk. És hogyha megtér az ember, Jézus Krisztussal kapcsolatba kerül, akkor újra ott lehet majd a lehetőség, hogy az élet fájáról szedjen. Hogy helyreálljon ez a kapcsolat, és a helyére kerüljön az ember. És hát itt a szakasznak a második felében, a vége felé, a tizedik verstől olvashatunk itt a folyókról, amiről már említést tettem az imént. Ugye itt van a Gihon, a Pison, amiről hát igazából nem tudjuk, hogy melyik folyókra utalhat. Van, aki a Nílussal azonosítja ezeket, van, aki a Gangesszal, van, aki ott olyan folyóval, ami már kiszáradt, de a medrét még most be lehet esetleg azonosítani. Ugye ott van a Hidekkel, azaz a Tigris, és az Eufrátesz folyó. Tehát próbálják ezeket a helyeket beazonosítani, de nem ezzel kerülünk vissza erre a helyre, hogyha esetleg ezt sikerül pontosan belőni, hogy mik a GPS koordinátái annak a helynek, amit megvan írva. Hanem lélekben az Úrral tudunk visszakerülni a helyünkre. És ezek a folyók is megjelennek a Jelenések könyvében, a 22. fejezet első versében olvashatjuk, hogy azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónusából ered. Tehát ott van a mennyek országában az élet vizének a folyója. És aztán ennek a szakasznak a záró akkordja, a 15. vers, és fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Ugye korábbi versben, az 5. versben még az volt, hogy hát még nem volt ember, aki megművelje a kertet. Most meg látjuk, hogy Isten megalkotta az embert, behelyezte az Éden kertjébe, ezzel a szándékkal, hogy művelje. És itt láthatjuk azt, hogy az embernek feladata van, már a teremtéstől fogva. Hogy az ember a munkára is meg lett alkotva. Tehát elsősorban az Istennel való kapcsolatra, de a teremtettségünkhöz hozzá tartozik az, hogy dolgozunk. Hogy van valami feladatunk. Az nem lehet, hogy az ember nem csinál semmit, hogy tétlenkedik. Amikor ilyen állapotba kerül, akkor abszolút nem találja a helyét. Tehát a munka az nem büntetés, mint ahogy sokan ezt gondolják, hogy na hát, ha megint dolgozni kell. Vagy ahogy érezzük a bűneset után sokszor, hogy az fárasztó, meg idegesítő. Hát ez a bűnnek a következménye. A munka az egyébként hozzátartozik az emberségünkhöz, és itt is ezt látjuk, hogy ott még örömmel tudott dolgozni az ember. És nem volt semmi és senki, aki idegesítette volna, vagy fárasztotta volna. És ott volt a feladata, hogy művelje, őrizze azt a földet. Hát ez a feladat, ez a mai napig adott nekünk. És amikor kizsákmányoljuk, meg kihasználjuk ezt a világot, ezt a földet, akkor jó, hogyha ez eszünkbe jut, hogy nem így kellene. És persze van, amikor átlendülnek a ló túloldalára, amikor azt gondolják, hogy ez a világ az, ami pusztán van, és nem gondolkodnak arról, hogy ez egyszer úgyis véget ér, és csak mindenek fölé a környezet védelmet helyezik, még akár az emberi élet fölé is. Látnunk kell azt, hogy őriznünk kell ezt a világot, de tisztában kell azzal lennünk, hogy egyszer ez széthullik. Tönkre fog menni. Viszont lesz majd új ég és új föld, ahol már nem lesz bűn, ami tönkre tenné ezt az egészet. És hát keressük mi az Édent, keressük az élet örömét, boldogságát, értelmét, amit elvesztettünk, amit szétszedtünk a bűnnel, és próbáljuk ezt mindenféle dologgal megszerezni magunknak, De nem tudjuk ezt se technikával, se tudással, se utazgatással, se a digitális világban megszerezni magunknak, hanem ezt Isten tudja visszaadni nekünk. Amikor újra hozzáfordulunk, amikor megvalljuk neki a bűneinket, és tőle kérjük azt, hogy bocsássa meg nekünk azt, hogy elszakadtunk tőle. És amikor gyermeki hittel tudunk így hozzáfordulni, akkor már itt a földön megérezhetjük ennek az édennek, a mennyek országának az előízét. Amikor gyermeki hittel tudunk ráfigyelni, és gyermeki hittel tudunk benne bízni, hogy bár itt egyszer vége mindennek, egyszer mi is meghalunk, de ott van az örök élet, ott van az örökké valóság, és az, amit Isten eltervezett velünk, amire megalkotott, azt megélhetjük majd ott, hogy ott minden a helyére kerülhet újra. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, Te látod a mi életünket, hogy vagyunk mi a mindennapjainkban, hogy mennyire érezzük otthon magunkat, hogy ebben a világban érezzük otthon magunkat pusztán, vagy a veled való kapcsolatban érezhetjük otthon magunkat. Urunk, kérünk, hogy Te add meg nekünk a benned való békességet, amikor minden a helyén lehet. Köszönjük, hogy ezt kínálod nekünk, és köszönjük, hogy arról beszélsz nekünk itt a Biblia elején, hogy mi a Te terved velünk, és hogy erre a közösségre hívsz bennünket, hogy újra veled legyünk ott a mennyek országában. Urunk, kérünk, hogy hadd legyünk ott veled mindannyian, akik most hallgatjuk a Te igédet. És így kérünk azokért a ismerőseinkért, barátainkért, szeretteinkért is, akik még nem ismernek Téged, hogy ne csak itt a földi körülmények között akarjanak berendezkedni, ami mulandó, ami veszendő, hanem Téged kereshessenek és élhessenek. Amen. A 283-as ének harmadik versszakát énekeljük. A testvéreknek az előttünk lévő alkalmakat. Kedden 6 órától női kör lesz a kisházban, csütörtökön 6 órától bibliaóra lesz a kisházban, és pénteken pedig 5 órától ifjúsági óra a kisházban. Vasárnap 8:30-tól konfirmációi óra lesz a kisházban, és 9:30-tól pedig imaóra itt a templomban, és 10 órától pedig istentisztelet itt a templomban, és a gyermekóra pedig a kisházban. Szeretettel várunk mindenkit alkalmainkra. Az istentiszteleti fotók, hangfelvételek letölthetők honlapunkról, a philadelphia.luteran.hu oldalról, és a feltöltésekről a levelező listán is, és a Facebook oldalon is tájékozódhatunk. Hogyha lelkipásztori beszélgetésre vagy látogatásra van szükségünk, akkor bátran jelezzük ezt. Az EKE házavató csendes nap Bagon lesz majd október 4-én a magvetés reménységgel gyümölcs Isten dicsőségére, ez lesz a mottója ennek a napnak. Jelentkezni az ekealapítvány.hu oldalon lehet. EKE hitmélyítő hétvége
október 17-től lesz majd, és ifjúsági hétvége pedig november 14-től. Lehet jelentkezni ezekre az alkalmakra, és bátorítom is a testvéreket, hogy éljenek ezekkel a lehetőségekkel. Biatorbágyon Biblia tanulmányozó hét lesz október 6-ától, és férfi hét pedig október 13-ától. Ezekre az alkalmakra is buzdítom a testvéreket. Én is készülök majd a férfi hétre. Aki szeretne jönni, bátran szóljon és jelentkezzen. Országos evangelizáció lesz Budapesten, a Deák téri templomban, október 11-én. A téma az lesz, hogy szövetségben. Részletek a plakáton megtalálhatóak, és hogyha valaki szeretne jönni erre is, kérem, hogy jelezze. Jövő héten kedden munkatársi kirándulás lesz a gyülekezetben dolgozó testvérekkel, csütörtökön pedig Nyíregyházán püspök jelölti fórumbeszélgetés, melyen a presbiter testvérekkel mi is részt veszünk. Imádkozzunk a munkatársakért és a püspök választásért is. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Énekeljük a 475-ös számú éneknek az első versszakát az imádságra készülve. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy Jézus Krisztusért így szólíthatunk meg téged, mindenható, teremtő Istent, aki megalkottad ezt az egész világ mindenséget, és benne minket is. És köszönjük, hogy azért küldted a te egyszülött fiadat, hogy nekünk életünk lehessen, hogy megtérhessünk és éljünk. És köszönjük azt, hogy akármilyen helyzetben is vagyunk, hozzád kiálthatunk. És aki hozzád menekül, azt te nem küldöd el. Köszönjük, hogy így imádkozhatunk azokért, akik betegségekkel küszködnek, azokért, akik kórházban vannak, akik műtét előtt vannak, vagy műtét után lábadoznak. Kérünk, Urunk, hogy te áld meg őket, őrizd meg őket, és add, hogy megtapasztalhassák a te jelenlétedet ebben a helyzetben is. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a családokat, házasságokat. Kérünk, hogy te tartsd egyben ezeket a közösségeket, és külön kérünk azokért, Urunk, akiknek válságban van a házasságuk, hogy megtapasztalhassák azt a csodát, hogy veled újra épülhet ez a kapocs. És kérünk azokért, Urunk, akiket bántanak, akik nehéz helyzetben kell, hogy éljék a mindennapjaikat, te legyél az ő oltalmuk, és hadd tudjanak hozzád menekülni és segítséget találni ebben a világban. És köszönjük, hogy kezedbe tehetjük le minden szerettünket, ismerősünket, barátunkat, munkatársainkat, osztálytársainkat, csoporttársainkat, szomszédságunkat. Add, hogy tudjunk feléjük szolgálni, hogy rád tudjunk mutatni életünkkel. És hálásak vagyunk neked a gyülekezetünkért, köszönjük neked, hogy van hely, ahova összegyülekezhetünk, ahol hangzik a te igéd. Köszönjük neked, hogy mindenféle korosztályban megtapasztalhatják az emberek a veled való kapcsolatot. Így adunk hálát a gyermekekért, a fiatalokért, a konfirmandus csapatért itt Kisvárdán is, Nyírteleken is. Urunk, te szólj hozzájuk, és add, hogy veled hozzák meg életük nagy döntéseit, és add, hogy minél hamarabb mindannyian a tieid lehessenek. És köszönjük, Urunk, hogy szolgálatra hívsz bennünket, nem csak lelkészeket, hanem mindazokat, akik a tieid. Így kérünk azért, hogy te indíts minél több embert arra, hogy neked szolgáljanak. És mutasd meg a te akaratodat, hogy milyen területen tudnak a te szolgálatodba állni. Rád bízzuk, Urunk, a gyülekezetben lévő testvéreket, és rád bízzuk azokat is, Urunk, akik eltávolodtak tőled, vagy még nem csatlakoztak a gyülekezethez, de te szeretnéd őket megszólítani, elérni valamilyen úton, módon. Kérünk, hogy te cselekedj tetszésed szerint az ő életükben is. És köszönjük az egész gyülekezetünket, így bízzuk rád a görögszállási testvéreket. Kérünk, hogy te adj megújulást a cigány misszióban. Rád bízzuk a nyírteleki gyülekezet részt is, hogy hadd tudjunk benned lenni és neked élni. És így kérünk itt Kisvárdán is a gyülekezetért, hogy hadd legyen hegyen épült város. És hadd tapasztalják meg minél többen ebben a közösségben azt, hogy te jelen vagy. De így kérünk egész egyházadért, Urunk, kérünk az egyházi vezetőkért, esperesekért, püspökökért, rád bízzuk a püspökválasztást, hadd legyen meg ezzel a te akaratod. És kérünk a többi felekezetért is, hogy közöttük is te cselekedj, te munkálkodj. És kérünk a különféle missziói szolgálatokért, az eke közösségért, a biatorbágyi szolgálatért, az előttünk lévő hétvégékért, hetekért, napokért, add, hogy ezek eszközök lehessenek a te kezedben. És így kérünk a mai Allianz evangelizációért Nyíregyházán is, add, hogy ott is legyenek olyanok, akik téged megismerhetnek és elindulhatnak a hitben, de a tieid is megújulhassanak veled. És így hozzuk még eléd, Urunk, a lelkészképzést egyházunkban, de a kántorképzést is. És legyen meg a te akaratod a gyermekszolgálattal, a visszel és az emóval, ahol minden otthonba szeretnék eljuttatni az evangéliumot. Így kérünk azokért a naptárakért is, amelyek kikerültek házfalakra, hogy azokon keresztül is, az igény keresztül beszélj az emberekkel. És kérünk a missziói központ szolgálatáért, kérünk az evangélikus misszióért, missziói napért is, legyen meg ott is a te akaratod a szolgálat végzőkkel, az odaérkezőkkel. És te látod, hogy ebben a teremtett világban mennyi minden van, ami szomorúsággal tölthet el bennünket, a sokféle feszültség, a sokféle háborúság. Urunk, kérünk azokért, akik ezek miatt szenvednek, hogy hozzá tudjanak menekülni, hogy benned találjanak békességet. És kérünk, te add meg a tőled jövő valódi békességet. És így könyörgünk azokért az emberekért is, akik a hitük miatt kell, hogy szenvedjenek. Add, hogy mind halálig hűek tudjanak maradni. Ki tudjanak melletted tartani, még akkor is, amikor bántják őket, amiatt, hogy hozzád tartoznak. És köszönjük, hogy minden dolgot a kezedbe tehetünk le, világi dolgokat is. Köszönjük, hogy nem történhet semmi ebben a világban a te tudtod nélkül. És te látod azt, hogy mi az, ami most a szívünkben van, gondolatainkban, amit úgy szeretnénk eléd tenni, akár teher, akár hálaadás. Hadd vigyük ezt most te eléd, akkor, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljanak helyet a testvérek, és a megkezdett 475-ös számú éneket folytassuk tovább.
Vasárnapot kívánok a testvéreknek, Erősvárom Istenünk!